Na, tehát ma a János Evangélium a 9. fejezetét fogjuk átvenni. Előző héten már elkezdtük. 9. fejezet első verszakától olvasnám. És amint eltávozik, látott egy embert, aki születésétől fogva a vak volt. És kérdezték őt tanítványai, Mester, ki vétkezett ez, vagy annak szülei? Hogy vakon született. Felelt Jézus, sem ez nem vétkezett, sem annak szülei, hanem hogy nyilvánvalókká legyenek benne az Isten dolgai. Nekem cselekednem kell annak dolgait, aki elküldött engem, amíg nappal van. Eljön az éjszaka, amikor senki sem munkálkodhatik. Míg egy világon vagyok, egy világ világossága vagyok. És ezeket mondván, a földre köpött, az ő nyálából sarat csinált, rákente a sarat a vak szemeire, és mondané ki, menj el, mosakodjál meg Siloám tavába, ami azt jelenti küldött, elment azért, és megmosakodott, és megjött a látása. Amen. Idáig. Azt hiszem, hogy ezt elmondtam, de többetek nem volt itt előző héten, elmondom újra, ez a vaknak a meggyógyítása nem csak Izrael kultúrájának, illetve az Izrael generációjának szólt. Ez a történet benne maradt a Bibliában azért, hogy évtizedek, illetve évezredeken keresztül szóljon a civilizációnak. Aztán szól ez a történet azoknak, akik szellemi vakságban vannak. Szól ez a történet azoknak, akik szeretnék, azoknak a gyülekezeteknek, akik szeretnék, hogy Isten újra megnyilvánuljon természetfölötti módon az eklézsiába. Nagyobb módon. Már most is működik Isten, most is működnek a karizmák, működik a nyelveken szólás adomány, amikor betöltekezel Szent Szellemmel, vagy profétálsz, működnek az isteni megnyilvánulások bizonyos fokig, bizonyos részig. Afrikában tömegméretekben térnek meg az Úrhoz, egy nagyobb fokú szeretet kiáradás van Istentől. Európa ugye egy sötét színfolt a világ térképén, illetve Indonézia, Ázsia részein is nagyon-nagyon kiárad Isten kegyelme, és ettől függetlenül azonban van több, tehát Isten helyre fogja állítani úgy az eklézsiát, hogy bizonyos helyeken erőteljesen fog égni a Szent Szellemnek a működése, és ebben a működésben, aki belép, vagy megérinti ezt a működést, az találkozik majd Istennel természetfeletti módon. Miért fontos ez? Azért, mert te, amikor találkoztál az Úrral velem együtt, akkor megérintett bennünket Isten természetfölöttisége. Mit jelent ez? Nem azzal találkoztál, nem azzal az Istennel találkoztál, aki elkezd téged tanítani, hogy megismerd őt, hanem hirtelen egy olyan lényel találkoztál, akit miután kisugárzott feléd, aki miután kisugárzott feléd egy fénynyalábot az ő világosságából, abban a pillanatban megtapasztaltál valamit Istenből. Tehát az ő létéből valami kijött. És nem azért értél meg, mert ő elkezdett téged tanítani Isten személyesen otthon, és éveken keresztül, hogy hónapokon keresztül kijártál valami bibliaiskolát, hogy meg tudj térni Istennél. Nem. Hallottad az evangéliumot, és Isten a létéből, a lényéből, világosság fény nyalábjával, energia mezőjéből részesedtél, megérintette, találkoztál, és belédhatolt ez a világosság. Isten lénye, a természet fölötti lénye. Azért használom ezt az energia mezőt, mert az ige is használja. Van egy ilyen szó, hogy energia az igében. Az erőre, a hatalomra, az erő megnyilvánulásra használja Isten, igére, az igére is használja az energiát, Isten igéje élő és ható. És a ható szónál például görögben az energia szó van. Tehát Isten igéje energiából áll. Az lehet, hogy évszázadokon keresztül gyakorolták azt többen, a reformáció után, Calvin után, hogy elidegenítsék az embereket a természet fölöttitől, de mi nekünk egy olyan korszak adatot, hogy visszajöhet újra a vágyunk arra, hogy Istent, mint természet fölötti lényt imádjuk. Hogy ne hozzuk le a mi szintünkre Istent. Ne legyünk humanisták, hanem legyünk valódi Isten képből való imádók. Azt mondod, hogy kép. Hát ez lehet, hogy nem összeegyezhető eddig a te hiteddel. Jézus Krisztus képén van a dicsőség. Ikon Jézus Krisztus. És ahogy nézzük Jézus Krisztust, sugárzik ő belőle az Atya dicsősége. Mert az egyház nem tud berohanni az Atya dicsőségébe. És azt mondja Pál a korintusi levélben, nagyon jól tudjátok, régi keresztények vagytok, hogy nem lehet elváltozni a törvény alapján, hanem csak azáltal, hogyha ebbe a dicsőség kiáradásába belelépsz, és szemléled ezt a fényt, ezt a dicsőséget. És hogy árad rád a Krisztust arca, az ő képe, ikonja, úgy árad rád az Isten atyai szeretete. Ez mind természet fölötti. Elkezded olvasni a Bibliát ezzel a szemszögből, hogy Isten hol tesz csodát, és hogyan alakította át a történéseket, az eseményeket, a körülményeket, az embereket. Meg fogod látni, hogy mindenben isteni csoda beavatkozás van. Hát már ez se normális, hogy Istennek a fia leköp a földre. Egy porból összeállított valami masszát hoz létre. És ezt keni rá annak az embernek a szemére. Hát már ez igazából kiakasztja ugye, a hallgatóságot, kiakaszt bennünket, és felteszi úgymond a lécet, hogy Istenem, valóban, te mennyire változatosan tudsz cselekedni. Te mennyire változatosan akarod bemutatni a te mindenhatóságodat, mindenhol jelen valóságodat, és örökké valóságodat, hogy te túl vagy az időn, hogy téged nem az idő korlátoz, mert te létrehoztad az időt, te vagy az örökké való. És akkor meglátjuk az igében, az igék, a betűk mögött Isten dicsőségét, meglátod az ő természet fölötti beavatkozását, belevisz a Szent Szellem, a szívedet beleviszi, te mész bele az ige dicsőségébe, és az ige mögé látsz a összefüggések, analitikus módon megérted összefüggésében, hogy mi folyik ott, egyszerűen te is résztévé válsz ennek a dolognak. Olvassuk ezt a vak meggyógyítását, és miközben olvasod és olvassuk, egyszer megérint a természet fölötti. Megérint az Úr, és újból reménységet hoz Isten, hogy Istenem, valóban Jézus itt volt a földön. Jeruzsálem utcán járt, és a kelet köpött egyet, nyálából sarat csinált, rá dobta valakire, rögtön meggyógyult. Ez fog eljönni, hogy olyan prófitai cselekedetek lesznek, ha ez nem prófita, akkor mi a prófitai? Olyan prófitai cselekedetek lesznek, hogy nem azt mondják majd, hogy láttalak téged valamilyen nem tudom hol, meg valami fénynyalában a fejeden, meg hogy a következő évedben nem tudom mik lesznek, meg neked három gyereked van, ugye? Tehát nem így kotorásznak az ember szívében. Hanem egyszerűen a Szent Szellemtől fognak bizonyos dolgokat látni egymásban. És ez előrébb viszi, Krisztus szentikussá teszi az embereket. Most így belementem ebbe a szóba, hogy a szívedbe kotorászni. Ezt azért használom ezt a szót, mert a szellemi ember tud látni a másik szívében. Sőt, a szív vagy a szellem ki is tud menni a helyéből, és el tud menni bizonyos helyekre. Elizeusnál látható ez, nyugi, ez nem okkultizmus, el tud menni az embernek a szíve, a Géházi után, ugye, és a szíve, a szelleme elment, és látta, hogy Géházi, ugye, mit csinál. És amikor elkezdjük sőt, a példabeszédekben Salamon így eszembe jut, azt mondja, hogy olyan az ember, amilyen a szíve, és olyan, mint egy tükör, mint egy folyó, hát akkoriban nem olyan mocskosak voltak, mint a Duna, ugye, a folyók, és belenéztél a folyóba, és láttad az arcodat, és ugyanilyen az embernek a szíve, mint egy tiszta folyó, belenézel, és látod azt, aki. Mert az vagy, aki vagy a szívedben. Nem az vagy, akit mutatsz, hanem az, aki vagy a szívedben. Amen. És amikor ránéz az ember a másikra, és szellemmel van, tehát nyitott már az újjászületés után, elkezdett növekedni szellemben, a gyerekkort elhagyta, és a fiúság felé halad, akkor egyszerűen szellemben tapasztalod, hogy ki kicsoda. Beszélgetek velük, beszélgetek másokkal, és egy idő után a szellem bizonyságot tesz, hogy ő kicsoda. Cselekedet nélkül. Tehát egyszerűen érzed a szellemedben, hogy ő kicsoda. És amikor ezt elkezded fölszedni, vagy elkezdesz illegális módon kotorászni, én lehet, hogy jókat is mondasz egy ideig, de Isten ezt tiltja. Tehát Isten nem akarja, hogy a szívből profétáljunk. A szív kutatásából. Hanem azt szeretné, hogyha a Szent Szellem ösztönözne bennünket. Most lehet, hogy ez egy kicsit elvont volt, de értsd meg, hogy a jelenlegi profétai mozgalomban nagyon sokan saját szívéből profétál, és nem az Úrnak a szívéből. Az Ószövetség ezt tanítja egyébként. Hogy sok hamis proféta a saját szívéből profétált, és nem az Úrnak a szívéből. A szívének a vágyaiból profétál. Vagy a te szíved vágyait látja meg a másik. És amikor valaki például nagyon sok emberrel dolgozik, van közegben, az jó emberismerő. És ezek az emberek, hogyha bejönnek az egyházba, és megtérnek, és újjászületnek, és aztán pedig buzdítjuk őket, hogy profétáljanak, de nem a Szent Szellemtől profétál, akkor nagyon könnyen ugye először azt veszed észre, hogy ez az ember jókat mond. Csak egy idő után a szellemi emberek látják, mert a szellemi ember az nem csak a gyümölcséből ismeri meg a dolgokat, hanem a gyökeréből. Tehát például a szolgált ajándékot tanítottam két napon keresztül, vagy egy napon keresztül, hogy ott ugye azt mondtam, hogy a szolgált ajándék előbb látja a dolgokat, mint egy általános juh. Ez nem azt jelenti, hogy nagyobb a szolgált ajándék Krisztusban, mint egy általános juh, mert ilyen nincs, hogy egyik nagyobb, meg a másik kisebb, tehát egyik Isten jobban szereti, a másikat nem annyira szereti, hanem itt szellemi elhívás tekintetében, sáfásság tekintetében nagyobb a másik. Tudom, hogy a szolgálati ajándékoknak az egyik tulajdonsága, hogy előbb látják a dolgokat, mint egy újjászületett teremtmény. És már a gyökerét látják a dolgoknak. És ezért akkor szólnak, mielőtt még megtörténne a baj. És ez hozza létre a konfliktust. Mert kézzed, de valaki elkezd valamit csinálni, és te megmondod, hogy aznak rossz a gyökere, rossz a motivuma az egésznek. És még lehet, hogy még el se bukott. Még létre se jöttek a törések, a problémák. De te már szellemből megmondod neki, hogy ez baj lesz. És ekkor jön a konfrontáció. Nem? Hát még senki nem látja a dolgokat, ugye? De te már látod, hogy ebből baj lesz. És fogod a fejedet. A szellemed remeg, a szíved egyszerűen összefonnyad, és azt mondod, hogy ez ebből baj lesz. És menekülsz. És utána azt hiszed először, hogy te vagy a hunyó, de rá fogsz jönni egy idő után, hogy hát mások is látnak így. És nem, tényleg nem mész 5000 emberrel szembe, vagy 3000, vagy 1000 emberrel szembe, hanem az Urat keresed, ő vele mész szembe, az Úrral. Tehát itt Jézus ezzel találkozott, hogy ugye elkezdték mondani neki a tanítványok, hogy ki vétkezett, ez, vagy annak szülei, vagy a vakon született. Ki a bűnös? És ez azt jelenti, hogy, ezt ne értsétek félre, nem humanista vagyok, de a csodáknak van egy tulajdonsága, hogy ember központú is. Tehát maga a csoda az Krisztus központú, de emberért van a csoda, itt a Földön. Nem állatokért, nem a növényvilág helyreállításáért, az ózonbajs meggyógyításáért, vagy a gletszerek, a jégmezőknek a megállításáért, hogy el ne olvadjanak, hanem értünk vannak a csodák. Azért, hogy meg tudjon újulni, meg tudjon változni egy ember, egy teremtmény. Akár hitetlen, akár hívő. Ez fontos. Nem az eklézsiáért van, úgymond az eklézsia keretéért a csoda, hogy az eklézsia, ahol történnek a csodák, az egy menőbb eklézsia legyen. Egy prosperálóbb eklézsia legyen. Nem azért van, hogy az én szolgálatom felnőjön, és tévébe tudjak lenni később, aztán hírleveleket tudjak adni, aztán tudjak venni egy helikoptert, aztán miután eladtam, tudjak venni egy repülőgépet. Tehát ez nem azért történik, hanem azért történik, hogy az emberek helyre tudjanak állni, és meg kell nyitni ilyenkor, hát most mindenről nem akarok beszélni, de előre kell látni azt, hogy jönnek majd a csodák, hogy kell kezelni a dolgokat. Ez óriási teher, ezt mondtam 2 nappal ezelőtt, hogy az, aki most ébredést kér az eklézsiára, az nem az Úrtól való, mert jelenleg szellemi öngyilkosság lenne ilyen állapotokban a Szent Szellemnek egy nagyobb fokú megnyilvánulása hirtelen. Mert azt mondja az igében Isten, az Ószövetségben Mózesnek, hogy előtte megjelenti az Úr a prófétáknak. Tehát a proféták előre meglátják, fölkészítik a szívüket, elváltozik a szívük, aztán proféta iskolát hoznak létre, fölkészítik a proféta tanoncokat, hogy azok kimenjenek, és fölkészítsék az egész rendszert, az Izraelt és a politikai rendszert Izraelben. Ez így volt az Ószövetségben. Mielőtt Isten megjelent volna. Magát Mózest is Isten fölkészítette, mielőtt még átadja az üzenetet. 80 év volt az Úrnál, ugye benne, Mózesben. 80 évig foglalkozott Isten Mózessel. Tehát egy szolgálta ajándékkal például Isten évtizedeken keresztül foglalkozik. Hogy utána csináljon 10 évig valamit az eklézsiában. Általában az ébredések 5-10 éven belül meghalnak. Jonathan Edwards fémjelezte puritán ébredés 5 évig állt. És utána pedig szétbeszélték, szétkritizálták, és a vallásos emberek megnyomorították Isten munkáját. Tehát egy óriási konfrontáció van. Itt ugyanígy látjuk a János levelében, a János evangéliumában, hogy Jézus kivel konfrontált, kikkel? A vallási profikkal. A vallási profikkal, persze. Hát 400 évig nem történt semmi, Jézus megjelent, és egyből pak, csinálta a csodákat. Hát még jó, hogy kivert a biztosítékot. Holott ott voltak ők, napról napra, látták a gyereket, ezt az embert, ugye vakon, és nem tudták meggyógyítani. Messiási csoda volt. És elmondtam előző héten, hogy igazából a szóbeszédben, tehát az volt a farizeusok között az elfogadott, hogy volt egyfajta megalapodás, hogy a szóban értelmezett, szóbeli ige értelmezést tanították. Tehát bizonyos rabbik letettek bizonyos alapokat, és ők azt tovább tanították. És az egyik tanítás volt az, hogy nem lehetett csodát tenni így. A vak embert nem lehetett így meggyógyítani. Ki volt mondva, hogy nem lehetett sárból készíteni valamit, és azt rátenni egy ember szemére, és ezáltal nem gyógyulhatott meg. És Jézus pont így csinálta a csodát. Utána néztem, nálam okosabb embertől olvastam ezt, nem a kis ujjammal szívtam ki, hanem utána néztem, és megnéztem a történelmi hátterét, és a kulturális hátteret, és a rabbi teológiát, hogy mit tanítottak a rabbik akkoriban, mert érdekel ez a történet, illetve a csodák természetfölötti dolga, hogy miért nem volt csoda 10 éven keresztül Izraelben. De elkezdődött Jézussal, dicsőség az Úrnak. Nagyon érdekes, hogy azt mondja Jézus, tehát szellemileg elmagyarázza, hogy hogyan jön létre a csoda. Figyelj! Nekem cselekednem kell annak dolgait, aki küldött engem. Hogy jön létre a csoda? Hogy beleállt Jézus az atyának a tervébe. Amikor beleáll az aratás gyülekezete az atya tervébe, akkor meg akar nyilvánulni majd Isten. A gyülekezeten keresztül, a testen keresztül. Mindannyiunknak be kell állni az Úrnak a munkájába. A karizmák például az nem a vezetőségre adatnak csak. Például az, hogy egy egyklézsiában évtizedeken keresztül nem működnek a karizmák, ez természet fölötti, tehát ez nem természetes, hogy nem működnek, és hogyha nem működik egy karizma egy gyülekezetben, akkor az ember, figyelj, az embernek a szelleme nem tud csatlakozni a Szent Szellemnek az akaratához. Mert azt mondja Pál, hogy a Szent Szellem ajándékait a Szent Szellem, ahogy akarja, úgy osztja szét. Tehát hogyan működik, hogyan tud beoltani valami természet fölött itt az emberbe az Isten? Hogy egy akaraton van a Szent Szellemmel. Egy akaraton van a Szent Szellemmel. Tehát vezetve van a Szellemmel. Egyébként minden így történik. Minden természet fölötti beavatkozás az életedben. A szellemeden keresztül. Nem az érzelmeiden, a pszichéden keresztül. És szolgált ajándék például szét tudja szedni a pszichikai megnyilvánulást és a szellemi megnyilvánulást. Ebből van a legnagyobb balhé most az eklézsiában, az egész földön. Mikor valakik azt mondják, hogy Istentől láttam egy angyalt, valaki meg azt mondja, hogy az egy démon volt, vagy egy hamis kijelentés, vagy egy hamis látomás, egy okkult erőnek a megnyilásába vagy benne. Vagy meghallgatsz az interneten, rengeteg internet proféta van, meghallgatsz interneten egy tanítást, vagy egy kijelentést, vagy egy élményt, és a szellemed érzi, hogy ez nem az Úrtól van. Érzi, hogy egy gáz van, akármennyire sikeres az a gyülekezet, vagy az a szolgáló. És aztán pedig évek után, ha nem tér meg, akkor majd halljuk a bukását. Ez így szokott lenni. Amikor valahol tömegméretekben van a Szent Szellem kiáradva, tehát ezreket tud kitölteni a Szent Szellem, akkor azok a személyek, akiken keresztül ez meg van engedve a gyülekezetben, azok a személyek évtizedeken keresztül szellemi harcoltak, odaszánták az egész életüket, lényüket, hogy megnyilvánuljon Isten. Tehát az sose így történik. Bizonyos emberek meghaltak az Úrnak, hogy ki tudjon valami áradni. Nagyon mélyre ástak a Krisztusig, a kősziklára. És addig ástak, amíg nem találták meg a felkentet. Mert az igazi ébredés a felkentből folyik. Ő adja a létet, az ébredés létét, vagy a csodák, vagy a transzferencia létét, vagy a transzcendensnek a létét. A természet fölöttinek a létét. Amen. Tehát ez a történet, ahogy most felolvastam, ezt ne úgy vedd, hogy én most csak erről fogok beszélni, hanem ez egy szellemi alap arra, hogy mélyebbre tudj ásni az igében, hogy megértsd a természet fölöttit. Miért annyira fontos megérteni a természet fölöttit? Mert azt mondja Pál, hogy a szeretet mellett kívánjátok a szellemi ajándékokat. Úgy is lehet fordítani, hogy a szellemnek a megnyilvánulásait. Görögül pneumatikoszt. Tehát a szellemi megnyilvánulást kívánjátok. Amikor Calvin és Luther reformációt csinált Németországban, akkor nagyon erőteljesen létrejött egy olyan kijelentés az atyától, az atyának, hogy Isten adja a megigazulás kegyelmi ajándékát. Mert Isten is ad ajándékokat, Jézus is ad ajándékokat, és a Szent Szellem is ad ajándékokat. És a fiúságban tudod szétválasztani ezeket a dolgokat. Mondok egy ajándékot az Istentől. A megigazulás. Úgy írja az eredeti, hogy a megigazolás Isten kegyelmi ajándéka. Mondok egy ajándékot, hogy Krisztus milyen ajándékot oszt. Krisztus adja a szolgálati ajándékokat. És mondok még egy ajándékot, hogy a Szent Szellem mit ad. Például 9 ajándékot, amiről van írva, összefoglalva a Korintusban. Persze több ajándék van, de ott 9-et írt le Pál. Ezeket ő adja. Ezért kell az embernek Istenben lenni, mert ha Istenben vagy, ahogy a Pali mondta a János 17-et, egyé válsz vele, és tudod, hogy Istennek melyik része, a fiú része, a Szent Szellem, vagy ő maga, az atya mozog, akar mozogni. Hát az atyaságot, amikor érzed, amikor el vagy fáradva, és jön az atya, és érzed az atyaságát, akkor miért van ez? Azért, mert megnyilvánul az atyának az atyaság az életedben. Ott a szobádban, ha hiszed. Ha hiszed. Egyébként János mondja, hogy elmegyünk az atya és én. Mármint Jézus mondja. Ha János mondja Jézusról, meg az atyáról elnézést, hogy én elmegyünk az atyával, és ott fogunk lakni. Ezt mondja az ige? Ezt mondja az ige. Akkor te nem mondd azt, hogy a szomszédban biztos eljön hozzád, meg nem. De ez a te igéd is Jézus nevében. Csak megtanítottak bennünket egy szint fölé nem tekinteni. Ez kontroll. Ez egy hamis antikrisztusi szellem. Hogy ne tudj a felkenttel mélyebben egyesülni. A felkenttel. Egy új korszak fog eljönni, amikor az emberek Krisztusével fognak válni. És nem mondja majd az egyik a másiknak, hogy majd én nálam tudod megtalálni az Urat. Mert meg fogjuk találni az Urat egyenként. És ez fog bennünket összekötni. Most a gyülekezet köt össze bennünket. mert nem értjük a testet. De amikor majd egyre mélyebben kijelenti a Szent Szellem a testet, akkor már egy más dimenzióba fogunk mozogni, amiről még fogalmam sincsen, ezért nem is beszélek róla. Beszéltem a pásztorkörön arról, hogy fogalmam sincs arról, hogy kell csinálni az ébredést, mert többen beszéltek róla, én nem tudom. Én nem láttam mondjuk a Bibliában ezt, hogy kell csinálni, én csak azt láttam, hogy Isten fölkent embereket, aztán elmentek és matadtak, meg kotoráztak, aztán ott egy gyógyulás, egy lábkinövés, egy vak meggyógyulás, Jézus köbdösött, gyógyulások, és a többi. Sok szolgáló használ ilyen sablonokat, ami jó, tehát nem ítélem meg el, tehát hogy Jézus szeret téged, és hogyha szeretetben leszünk, és egységben leszünk, akkor Isten majd nagyon módon kiárad, stb. Ez jó hallani ilyeneket, és valóban igaz, hogyha egységben leszünk, akkor az Úr kiárad, de az ige mást is tanít az egységről. Például, aki világosságban van, és a bűnéből megtér, az kerül egységben. Tehát, és akkor rögtön ugye lehet tanítani azt, hogy ne hirdessük az egységet addig, amíg nincs megtérés, újjászületés, és szentség és bűnrendezés, bűnvallás, mert csak utána tud jönni az egység. Tehát olyan nincs, hogy megtérünk, és aztán majd Isten egy nagy egységet ad, egy nagy ilyen kozmikus valamit. Nem. Azáltal jön egység egy ember egy juh és egy juh között, hogyha valóban mind a kettő napi bűnvallásban van benne. Jézus vére naponta tisztítja. És aztán pedig keresi mind a két személy, két fél az Isten akaratát, a Szent Szellem akaratát. Hát nehogy azt higgyétek, hogy az egység az úgy jön, hogy imádkozunk egységet, és akkor jön. Nem. Ahhoz én kellek, meg te kell lesz, hogy mind a ketten meghalljunk, megdögöljünk az óembernek. És akkor meghalunk, akkor utána valami elkezdődhet. A házasságban ugyanígy van. Meg kell halni naponta. Kinek van igaza? Egyébként ez egy magyar közmondás, nagyon jó. Annak van igaza, mi jár annak, akinek igaza van? A szája. Így van. A szellemednek kell járni az Úrral, és akkor egység lesz. Ez az Atya, te közötted, kibékülsz az Atyával, aztán tudsz kibékülni a másik testvéreddel. Hát azt el nem mondjátok nekem, hogy lehet kibékülni egy testvérrel emberi szeretetből. Nem lehet. Ezt próbáltuk már, de nem sikerült. Menjünk ebbe, mert ez egy... Jó, azt mondja az első... azt látom a Bibliából, hogy ahhoz, hogy tehát ezt úgy vegyétek, ezt a három pontot, a kiválás, szakadást és a kimozdulást, hogy ez a három pont, ez a három dolog, ez a természet felettivel van kapcsolatban. Ugyanis az eklézsiából ki fognak válni személyek, hogy mélyebben tapasztaljanak meg bizonyos dolgokat, de nem az Úrtól. Aztán a szakadás, ezt is használja az ige, megosztás, széthúzás, elkülönés, vagy apostázia görögül jön létre, hogy az antikrisztusi, tehát az anti fölkentett kövessék, aki anti csodákat fog tenni. És a harmadik pedig a kimozdulás, ez a Jelenések 2:5-ben van, amikor az efézusi gyülekezetek azt mondja Jézus, ha nem térsz meg, akkor kimozdítom a gyertyatartódat. Ki is mozdult? Ki is mozdult a gyertyatartója? Mai napig Efézusban nincs gyülekezet, hisz nincs is Efézus. Mi volt a baj egyébként Efézusban? Gondolkodtam ezen. Jó, hogy ezt megkérdezted. Le kell lassulni a csodákkal kapcsolatban, hogy megértsétek. A természet fölött itt nem lehet úgy befogadni, hogy három pontot ír le, imádkozd, és majd működik. Maga a profétálás ajándéka például, amikor valaki profétál, természet fölötti módon, tehát meglátja az Isten akaratát, az abban nincs benne intés a Bibliában. Tehát ahol az intés szó van Károliba, ott a vigasztalás szó van az eredetiben. Vigasztalás, parakleo. Paraklétus ebből van. És miért? Azért, mert a megtérést nem lehet parancsra létrehozni. Ez egy természet fölötti dolog. Nem lehet egy másik életébe változást létrehozni intés által. Erre azt mondod, hát van olyan, hogy intő a Bibliában, ott is a parakleó van egyébként, a vigasztaló, de valóban van egy olyan szó, hogy egy vesződés, intés, de az olyan személy teheti, aki Istentől át tudja venni azt az atyaságot, és át tudja adni a másiknak azt a korrekciót. Hogy maga meg ne kísértessen. Miért? Mert ez egy teherrel jár. Tehát föl kell dolgozni a konfrontációt. Az nehéz a konfrontációt földolgozni. Hogy te egy másik életével konfrontálsz. Ezért fontos, hogy először a nyájban ne egymással konfrontáljunk, bár azt mondja, hogy egymásnak engedelmeskedjünk, hanem a szolgálati ajándék tudjon kiigazítani. Az ő feladata az. Talán az én életemben a elmúlt 8 év pásztori szolgálat, illetve az elmúlt 10 vagy 20 év szolgálat alatt azt láttam meg, hogy Én talán abban hibáztam a legtöbbet, hogy humanista voltam a régi hívőkkel kapcsolatban, akik jöttek a gyülekezetbe, és nem akartak megtérni. Tehát egyszerűen nem volt megtérés a szívükbe, és próbáltam mindent megtenni. Talán az az ige volt félreértelmezés az életemben, hogy menj el a 90, hagyd ott a 99 igazat azért az egyért, ugye ezzel óriási manipulációt lehet nyomni a pásztorra egyébként, hogy milyen a szíved, miért nem mész el a egy után. És én ezt az igét teljesen egy ilyen emberi megfelelésből csináltam, és rájöttem arra, hogy ez humanizmus, amit csinálok. Tehát bizonyos elveket be kell tartatni, mint a Biblia tanít emberekkel. Pál azt mondja, hogy 2-3 intés után kerüld az eretnek embert. Tehát nem azt mondja, hogy 3 éven keresztül intsél. Ha valaki parázna és nem tér meg, ne jöjjön a gyülekezetbe. Hát nem azt mondja az ige, hogy paráznákkal tegyétek tel a gyülekezetet, régi kipróbált paráznákkal. Mert az, hogy valaki parázna, megtér a világba, az egy dolog. És még folyamatában akár fél évig parázna kapcsolatban van benne. Hát nem tudja mi az, hogy paráznaság meg szentség. Nem tudja még földolgozni ezt a dolgot. Na de egy 20 éves hívő, 10 éves hívő. Hát bizonyos szintet el kell várni emberektől. El kell várni az alap dolgokat. Pál leírja a korintusi gyülekezetbe, hogy ki mehet be a mennyek országába. Hát ott nem mondja azt, hát a paráznák is bebetnek, mert Isten kegyelmes. Mert ő neki nehéz a háttere, vagy nem tudom milyen háttere van. Vagy a lopók bemehetnek az Isten országába. Vagy a sikkasztók. Azért, mert ő kedves testvér. És jó adakozó a sikkasztásból. Nem? Nem. 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 És amikor elkezdünk a megtérésről tanítani, egyébként Derek tanította ezt, vedd ki a megtérést az üzenetedből, a 6 alaptanításból, és sikeres pásztor leszel. Ember szerint. Óriási nyomás van az eklézián, hogy létrehozzon valami sikereset. Nagyon jól mondtad, hogy Jeremiásnak egy 3 fős gyülekezete volt. Vagy Norbi mondta. 3 fős gyülekezete volt. Jeremiásnak a szolgálatát épp századok óta olvassuk. Elég sikeres volt, hosszú távon, üsttörténetileg. De ha te ott éltél volna vele, akkor lehet, hogy azt mondtad volna, hát ez az őrültel nem leszek egy gyülekezetben. Mert ellene ment az egész rendszernek, évtizedeken keresztül. Volt úgy, hogy sárba dobták. Akkor is kiabálta az Isten profitai szavát. Tehát önmagában nem az a siker, hogy egy nagy gyülekezetünk van, mert ez nagyobb ítélet lesz a pásztoron. Nagyobb ítélet lesz a pásztoron. Ezért beszéltem egy pásztor barátommal, mert van olyan is, és beszéltem vele, és mondta nekem, hogy Isten őrizzen, Isten ne adjon nekem 100 főnél többet. Mert azt már nem tudja átlátni. És még nem nőttek fel az emberek mellette, hogy tudjanak segíteni szellemben neki. Tehát egyszerűen elválasztódik ez a dolog egy idő után. És valaki másik pedig azt mondta nekem, hogy ő összegyűjti a régi hívőket. Az szép dolog, hogy összegyűjti a régi hívőket, de meg is kell mondani nekik az igazságot. És föl is kell építeni őket, nem csak összehordani. Mert könnyű összehordani mindent. Aztán évek teltek el az életemből, hogy olyan emberekkel foglalkoztam, akikkel nem kellett volna foglalkoznom. És a legtöbb szolgáló ebbe bukik bele, hogy olyanokkal foglalkozik, akikkel nem kéne foglalkozni. És a másik pedig, ha kapott volna foglalkozást, meg tudott volna még jobban erősödni. Az 1 János 4.1-ben azt írja az ige. Jó az Úr, ez egy pozitív üzenet, a természet fölötti. Halleluja. Halleluja. Jó. Szeretteim, ne higgyetek minden szellemnek, hanem próbáljátok meg a szellemeket, ha Istentől vannak, mert sok hamis prófita jött ki a világba. Hogy jött ki a világba? Igen, honnan jött? Egy messzi-messzi galaxisból? Vagy honnan jött? Hogy jött ki? Az egyházból jött ki. Az ördögtől is, meg az egyházból is. Ahhoz, hogy komoly, hamis prófita legyen valaki, újjá kell születnie. Hogy tudjon gonoszságból prófétálni valaki, ebből a gonosz erőből, amol a masszából, amiben a sátán van, muszáj, hogy megismerje az Istent, aztán megtagadja az Istent, és ellenálljon Istennek. Ez fontos. És teszteljétek le a szellemeket, és arról ismerjétek meg az Isten szellemét, valamely szellem Jézus testben megjelent Krisztusnak vallja, az Istentől van. És itt kétfajta irányba lehet menni a magyarázatban. Az egyik, valamely szellem vallja, ugye, Jézust Úrnak, ugye? Ez a szellem lehet a szellemed, a szellemem, hogy a szellememben Jézus Úr. És itt kezdődik a szétválás, hogy akik újjászületnek, utána a megtérés folyamatában, mi a megtérés, hogy elváltozik az elmém olyanná, amilyen Krisztus értelme, nem olyanná, amilyen a pásztor tanítása, hanem olyan Krisztus értelme, és hogyha ez nem történik meg, akkor a szellemében Jézus nem lesz Úr. És amikor a természet fölött itt várjuk, és ilyen emberek is közöttünk élnek, akik réges-régen már egy valódi természet fölötti változáson kellett volna átmenniük, és a bűnt bűnnek nevezzék, az igazságot igazságnak nevezzék, és ilyen emberekkel közösen várjuk a természet fölöttit, és a szellemében Jézus nem úr, akkor meg lesz csalatotva az a személy, hogyha a természet fölöttiben nem tér meg az élményben. Nem hoz változást a természet fölötti. Megcsalatotás alá kerülhet az a személy, akinek a szellemében Jézus nem lesz úr a megtapasztalás előtt vagy után. Nekem mindegy. Tehát így is lehet magyarázni ezt az igét. Hogy fontos, hogy valóban Jézus Krisztus úr legyen a családunkban, a gyülekezetben. És ez az uralom úgy valósul meg, hogy az ember személyiségét aláveti a döntéseiben, Isten döntéseiben, akaratába. Tehát elkezdi kikutatni Isten akaratát. És mit olvastunk a János 9-ben? Az az én dolgom, mondja Jézus magáról, hogy az atya akaratát cselekedjem, atya dolgait cselekedjem. Nem fogsz tudni belépni a természet felettibe, ha a szellemedben nem úr Jézus Krisztus. És ezek a személyek kiválnak, kiszakadnak egy helyről. És ez az időszak a kiválás, kiszakadás, kimozdulás időszaka. A szellemben kell megvárni az Úr munkáját, hogy ki tudjunk munkálni szellemben, hit által. És hogyha előbb lépsz ki a természet fölöttibe, akkor okkult megtapasztalásod lesz. És olyanokat fogunk tanítani, mint a tanítványok, és megmagyarázzuk Jézusnak, hogy az azért nem gyógyult meg, az azért nem gyógyult meg, az meg azért nem gyógyult meg. Az anyja hibázott, a gyülekezete hibázott, a nem tudom kicsoda hibázott. Nem látjuk az atya akaratát. Miért? Mert nem vágyunk a természet fölöttire. Mert ha az atya akarata bejön, akkor egyértelmű, hogy a természet fölötti megjelenik. Maga a hit természet fölötti. Hallottatok már olyat, hogy egy ember tud hinni magától? Nem. Mi a hit? A hit Istennek az egyik lételeme. Istennek a lételeme. Ezért tanítja Jézus, hogy Istennek a hite legyen bennetek. Egyébként van olyan, hogy Jézus hite is. És van a Szent Szellemnek is hite. De nem keverem a szezont most bennetek, hanem csak arról beszélek, hogy Jézus azt tanítja, hogy a teónak, az Istennek a hite legyen bennetek. És abból kezdjetek el beszélni. Abból kezdj el beszélni. Isten hitéből. Miért? Mert akkor megtaláltad az Istennek az akaratát. Mert hallod az Úrnak a hangját. És hogyha hallod az Úrnak a hangját, akkor abból beszélsz, az meg is fog valósulni az életedben. Erre azt mondod, hogy ez nagyon nehéz. Nem? Mert azt mondja Jézus a János 10-ben, hogy minden jó hallja az ő hangját. És hogyha eddig úgy érezted, hogy Isten hangját nem hallod, kezd el elhinni ezt az igét, amit én mondok neked, hogy az ő juhai hallják az ő szavát. És ez is természet fölötti, hogy valaki az Isten hangját hallja. Hogy jön be Istennek a hangja? A legalapvetőbb módon az Isten igéből. Akármennyire érdekes és túl klasszikus. Az Isten igéből jön be először Istennek a hangja. Amíg Isten igéje nem tárulkozik föl, addig ne is akarj hangokat hallani. Először az igét engedd meg, hogy feltörje a szívedet. Ez keményebb, sokkal több munkát igényel, ezért lesz édesebb és mézesebb. Elnézést, ez nem magyar, de a mézhez hasonlítom. Amikor feltöri Isten a szívünket az igén keresztül. Akkor lesz értéke a dolgoknak. Úgy is fogalmazhatunk, egy barátom így fogalmazott, addig nem kapja meg az ember a rémát, amíg nem tiszteli a logoszt. És aki nem tiszteli a logoszt, az nem érdemli meg a rémát. Az egyetemes kinyilatkoztatásban kell mozogni először, hogy utána Isten tudjon hozzánk szólni. Hogy Isten tudjon hozzánk szólni. És ez a korszak az, amikor Isten megtanít bennünket hallani, és aztán pedig Jézus azt fogja mondani azt az ígét nekünk a következő átlépéskor, hogy ne csak hallgassátok, hanem cselekedjétek meg az én beszédemet. De az első lépés a hallás. De utána Isten majd elkéri azt, na most cselekedj, lép ki aratás gyülekezete, és lép át a cselekedetekbe, hitből. Mert akkor, ha nem lépünk át, vagy ha te most nem lépsz át, mert lehet, hogy ez a korszakot, akkor tudnod kell, hogy az ördögök is hisznek. Tehát akkor igazából nem vagyunk annyira jó pozícióban. Az egész szellemvilág hisz Istenben. A pokol minden fajzata, aki lenn van a pokolba, hisz Istenben. Maga a sátán is hisz Istenben. Sokszor jobban, mint a keresztények. Mert tudja a sátán, hogy Isten létezik. És mindent megtehet. Volt egy ige bennem, ahogy beszéltem. Péter levélnél lapozzunk föl az igét. Ezt az igét nem akartam elmondani, de szeretnék ma a természet felettéről úgy beszélni, hogy ne legyen elvont. Ne legyen elvont. Nagyon sok prédikátor úgy tanít a természet felettéről, olvasod a könyveket, hogy nála én csettintésem működik. És nagyon sok videó, hanganyag és könyv van az Eklézsiában, az egész világon, hogy egyes embereknél hogy működik a természet fölötti. A fele hazugság. A fele hazugság. A másik fele pedig le nem igazolt csoda, és azon belül pedig lehet, hogy egy életpályát ír le, egy 60 év szolgálatot, és azokat a csodákat teszi össze egy könyvbe. Érdekes módon, amikor átjönnek a mi határunkra, a csoda jelenléte elmúlik. Ahogy kimennek a Magyarország földjéről, a csodák működnek. Hát Jézusnál nem így volt. Belépett a küszöben át Jeruzsálemi templomba, és már üvöltöttek az emberek a démonoknak a szabadulásától. Kilépett, akkor ott üvöltöztek a pusztába. Ha átment Jordánon, ott egy pár ember megtért, és kiment egy pár vak, meggyógyult egy pár vak. Elment, elküldte a tanítványokat, ők is kiűzték a démonokat. Isten objektív csodákat fog tenni. Károli fordításban ez nem jön ki, de a Vida Sándor, azt hiszem úgy hívják, Vida fordításból kijön, 16, 17, 18. Mert, egyes fejezet, mert nem mesterkélt meséket követve ismertettük meg veletek a mi Urunk Jézus Krisztus hatalmát, eljövetelét, hanem mint akik szemlélői voltunk az ő nagyságának. Dicsőség Istennek. Mik voltak ők? Szemlélői. Halleluja. Ez nem bámuló szolgálat, hanem szemlélő szolgálat. Mi a bámuló meg a szemlélő szolgálat közötti különbség? A szemlélő azért szemléli, hogy rájöjjön a természet fölötti az életére. Azért nézi, hogy elváltozzon azáltal, hogy nézi, kitekint a szelleméből. Föltekintett a szellemük Péternek Jézusra. És szemlélték az ő dicsőségét, mint Isten fia. Amikor olvassuk az igét, így kell szemlélni az igét. Isten fiának a beszéde. A természet fölött nyílik meg minden egyes lapváltáskor, egy-egy verszakban. És belejön az életembe, a szemlélésében keresztül, hogy szemlélem az igét, nem a betűt, az igét, a természet fölötti. Mert bennem él Isten fia. És a logosz az természet fölötti. Az ige természet fölötti. Maga az ige Istenből jött ki. Ezért nem mondta azt, hogy az ige nem természet fölötti. Mert az ige Istenből jött ki. Amen. Ez a krisztológia alapja. Hogy Istenből jött ki Jézus Krisztus. Fölülről. Az ő akarata által. Az Atya akarata által. Mert háromszor vetette magát alá Isten akaratába. Először, mielőtt még megjelent volna az örökké valóság, a Jézus gondolom örökké valóságnak, ide a földi létbe, akkor a földi létben kétszer kellett oda szentelnie magát. Először Gecsemáni kertben, és másodszor pedig a kereszten. Föl kellett menni a keresztre. Tehát háromszor. Először fönt, aztán lent kétszer. 3,5 éven keresztül bemutatta, hogy hogyan lehet szellemben szolgálni. Tehát, hogyha te valódi szellemi szolgálókra vágysz, akkor ne csak a Gát TV-t nézed, hanem Jézus Krisztust tanulmányoz, hogy ő mit csinált. Mert elveszíted a realitást. Elveszíted a realitást. És egy olyan nyomás jön rád, hogy itt miért nem működik ugyanaz? Itt miért nem működik ugyanaz? És egyszerűen a nyelveden ez lesz rajta. Nálunk nem működik semmi. Persze, hogy nem működik, mert nem, nincs hitünk. Erre azt mondod, ó, hát Isten spontán meggyűjtette ezt a vakot. Igen, de ott volt Jézus, aki Isten hitéből gyógyította meg. Tehát ez nem úgy történt, hogy lejött az Atya, ráfújt és meggyógyult a vak, hanem volt egy személy, aki odaszánta magát az Atya akaratára, hit, és ebből a hitből meggyógyította. Amen. Tehát mindig van hit. Olyan nincs, hogy nincs hit. Valaki mindig hisz. Az, hogy te megtértél, az valakinek a hiten keresztül történt. Hogy valaki hit abban, hogy imádkozik megtérőkért, és meg fognak térni a hívők. Valaki tusakodott, letette az óemberét, meghalt kívánságainak, meghalt a vágyainak, a törvénynek, a bűnnek, egoizmusának, azért, hogy te megtérjél. És ezen a földrészen, Budapesten, Magyarországon valaki könyörögtek, ét nappal alá téve, hogy te akkor, amikor befogadtad az Urat, befogad valóban, és tényleg megtérjél. És ne egy ilyen félvilági keresztény legyél, hanem őszinte keresztény. Minden tusakodáson keresztül jön létre. Erre azt mondod, hát akkor cselekedetekből van mindez? Nem, hit által való tusakodásból. Mert Ábrám is hit által áldozta föl a fiát. Nem erőből, hanem hit által. Mert tudta, hogy Isten képes beavatkozni. Azaz, Istennek van hatalma erre. Na, menjünk az igére. Mert nem mesterkét beséket követve ismertetük meg veletek a mi Urunk Jézus Krisztus hatalmát és eljövetelét, hanem mint akik szemlélői voltunk az ő nagyságának. Mert amikor az Atya Istentől azt a tisztességet és dicsőséget nyerte, hogy hozzá a felséges dicsőség ilyen szózata jutott. Ez az én szerelmes fiam, szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm. Ezt az égből jövő szózatot mi hallottuk, együtt lévő vele a Szent Hegyen, és igen, biztos nálunk a prófitai beszéd, amelyre jól teszitek, ha figyelmeztek. Pont idáig, jó? És itt az eredetiben azt jelenti ez a görög összefüggésében, görög nyelvtanilag, a 19-es verszakra tedd az ujjadat, igen, biztos nálunk a prófitai beszéd. Úgy lehet fordítani ezt tisztán, hogy biztosabb, igen, biztosabb nálunk a prófitai beszéd. Miről beszélek? Látták az Urat. Szemlélték az ő dicsőségét, és nem azt mondják, hogy figyelj ide, rajtam van egy óriási kenet. A mester tanítványa vagyok. És ez a kenetet, ha megérinted, ha tanulsz ebből a kenetből, akkor átmész a próbákon. Ez nagyon fontos, amit mondok. A legnagyobb hiba ma a karizmatikus eklézsiában, hogy a külső kenetből akarnak élni, hanem a belső kenetből. Szintig tudsz harcolni külső kenetből, de Isten el fog vinni arra a pontra, hogy csak belülről tudsz győzni. Mert az ige ezt tanítja, hogy a belső emberből kell győzni. Nem a külső jelenlétből. Ez kettőfajta. A kenet kétfajta módon nyilvánul meg, az Isten ereje kétfajta módon. Kívülről befelé, vagy belülről kifelé. És ebben a korszakban Isten ezt akarja erősíteni, a belső kenetet. Hogy jöjjön aztán ránk a külső kenet. Mert ha csak a külső jönne, nem lennénk hitben végig. Mert a külső kenetre nem mindig kell hit. Mert Isten szuverenitásából jelenik meg az eklézsiára. Ezért volt az, hogy a nagy gyógyító ébredésben, a 40-es években Amerikában, azok, akik hirdették az evangéliumot, azok betegségbe haltak meg legtöbben. Mert jött egy természet fölötti folyam, egy nagyon nagy vihar az eklézsiára, óriási csodák, jelek voltak Istentől, de belül nem hittek. Tehát a belső kenetből nem tudták felépíteni szellemi életet. Ugyanezen Argentínában óriási ébredés volt a 82-től, Falkland-szigeteki válság után, egyébként mindig a válság után jön egy ébredés, tehát nem sokára jön az új ébredés, és a válság után nagyon nagy kitöltetés volt az Úrnak, persze voltak odaszállások, voltak egység, imák, stb., de most nem erre teszem a hangsúlyt, hanem arra, hogy azt mondta nekem egy pásztor, egy argentin pásztor, szenvedünk, küszködünk azzal, hogy az újjászületett keresztényekből tanítványokat csináljunk, rengeteg a probléma, tömegek tértek meg, de nincsenek tanítványok. És már nem elég a kenet, mert elment a Szent Szellem jelenléte olyan fokon, és most a pusztában az ígére kell tanítani az embereket, de ehhez nem, hogy van egy ilyen magyar különös, hogy a foguk nem fülik hozzá a foguk. Így van a magyar mondás? Miért? Azért, mert megszokták a csodát, megszokták, hogy ingyen van, mert a csoda az ingyen van, könnyű minden. Miért? Mert valaki megharcolták, ott is volt két-három ember, aki letette az életét, beállt az elhívásába, és ebbe az elhívásból csodát csinált. Omar Karebra, meg a fia, meg a barátai. Beállt ebbe az elhívásba, tömegek tértek meg, és könnyen jött a csoda. Könnyű volt, tehát 90-es évek ez volt. Tömegek tértek meg az országba. Persze nem tudtuk, hogy egy-két ember odaszánta az életét. Az egész életét odaszánta. Nem világiaskodtak. Hanem amikor lehetett volna világiaskodni, akkor ők inkább megfeszítették a testüket. És amikor belejött ez az argentin csoda, ugye, bejött az eklézsiába, baptisták, katolikusok mindenhol ugye vették az áldást, és most pedig több évtizede megállt az egész, és ott van a tömeg. És nem lehet velük mit kezdeni. Mert nem nőttek föl tanítványok, nem nőttek föl elhívottak, és a generáció csere nem tud, tehát a generáció váltás, ez az átváltás nem történt meg. És rengeteget kell imádkozni egy emberért, és gürcölni, szenvedni, hogy ott ne hagyja az eklézsiát, mert már nincs ott a csoda. És amikor meg a hatalmas hullám volt, és a hullám tetején voltak, mert ilyen az ébredés, ilyen hullámzik, tehát évek alatt, amikor fönn volt a hullám, megszokták a csodát. Kimentek a stadionba, ja, meggyújult rákból, nem olyan nagy dolog. Na kinőtt a mája, az jó. Visszatérve az ígére, mit ír itt az ige? Hogy nem azt mondja, hogy tegyél az én velem történt természet fölöttire hangsúlyt az életedben, vedd át tőlem a természet fölötti, hanem mit mond? Nagyobb a prófitai szó, mint a természet fölötti megtapasztalás kívülről valakinek az életében. Tudod, mit jelent ez? Hogy valakinek természet fölötti megtapasztalása van, az jó, az az ő saját szuverén területe, magán élete, de az az övé. Az az övé, ő abból szolgál, és te kimeríted azt a szolgálót. És azt mondod, hogy jaj, de jó, szívom be a tanítást, vagy szívom a látást be. Jó, oké. De Isten egy idő után, amikor fiúságba akarsz nőni, azt fogja mondani, figyelj ide, vagy már most mondja a gyerekkorszakodban, vagy ha csecsemő, vagy akkor csecsemő, hogy a prófétai ígéreted az életedre, életedet a hangsúlyt. Miért? Mert amikor sötét lesz, akkor ez fog világítani, és nem a másiknak a kenete. Nem a természet fölötti fog világítani, hanem a prófétai ige. A prófétai ige. És mit mond ezzel Péter? Hogy kell ásni, hogy legyen prófétai szó, logosz az életedben. Profétikus logosz, görögül. Ez Isten akarata. És nem lehet az embereknek ezt átadni egy bibliaiskolába. Erre rájöttem. És hogy olyan ember tanít valakit, aki elméletbe tudja, és még nem is szemlélő, az igazából ne tanítson. Erről beszélni kell. Mert nem lehet, hogy valaki beláll egy elhívásba, ő kitalálja, tetszik neki, és akkor mi elfogadjuk, mert neki tetszik. Mert nem merjük megmondani neki. Mert mit szól akkor a karcsika? Hogyha megmondjuk neki, figyelj, hát te nem vagy proféta, vagy nem vagy tanító. Addig, amíg János élt, János apostol, jövött az utolsó nagy apostol, aki 90-valahány éves koráig élt, amíg János élt, addig egy szintig visszatartotta az a hatalmas dicsőség, ami rajtuk volt, a megtévesztést. És amikor ők elköltöztek ezek a személyek, onnantól kezdve sötétségbe borult az egyház. Mert amíg van igaz apostol, tiszta szent apostol, addig a megtévesztés bizonyos szintig vissza lehet tolni. És amikor ha elmennek az igazi apostolok, akkor hamis apostolok jönnek helyettük. És ez a korszak fog eljönni most, nem sokára, már eljött, de fog jönni a világra még mélyebben, mert most még, ami most van, az még semmi ahhoz képest, mert az hamis apostolok fognak majd csodákat tenni. És ahogyan meg lehet téveszteni, van a tévesztve a zsidók, vagy meg lehet téveszteni pogány embereket, ugyanúgy hívők is be tudnak csalattatni. Ez egy hamis tanítás az eklézsiában, hogyha benned van Jézus Krisztus, akkor te nem tudsz megcsalattatni. Mert nagyobb, aki benned van, mint aki világban van. De ez nem így van, mert Pál saját gyülekezete megcsalattatott, és 4 részre szakadt. Apostoli tanításon keresztül. És Isten erejéből szolgált Pál. Arra nem mondhatod, hogy hát nem volt rajta a nagy kenet. Vagy nem mondhatjuk azt, hogy nem ismert annyi az igét, vagy rosszul értelmezte az igét. Persze, biztos rosszul értelmezte néha, de ettől függetlenül azért megírta a Bibliát. És a kimozdulás a jelenések könyvében az azt arra buzdít bennünket, vagy figyelmeztet int, hogy kompletten mozgalmak kimozdulhatnak a helyükről az Antikrisztus korszakából. Kompletten kimozdulhat egy most újjászületett rész az eklézsiából, az utolsó időben. És kimozdult az efézusi gyülekezet. Kimozdult az efézusi gyülekezet. Még elmondom ezt, hogy szerintem miért mozdult ki az efézusi gyülekezet. Azért, mert nem a prófétai logoszra tette a hangsúlyt. Hol van ez megírva? Az apostolok cselekedete, azt hiszem, 19. részében, így fejből, ott van az, hogy Pál elbúcsúzik az efézusi vénektől. Emlékeztek rá? És azt mondja nekik, hogy hamis proféták, farkasok jönnek közétek. És belül is megosztások lesznek közöttetek. Belül is. És azt mondja ott nekik, hogy figyeljetek oda, és vegyétek át azt, amit én tanítok, és mit mond utána, hogy ajánlak benneteket Istennek a kenetére. Nem, Isten igére, ami felépíthet benneteket. Nem azt mondja, itt volt rajtam a kenet, az erő, a dicsőség, a hatalom, vagy a exuszia, a hatalom dicsősége, hanem azt mondja az ige. És mit csinált az efézusi gyülekezet? Valószínű, hogy kezdetben fel volt ajzva a Szent Szellemtől, fel volt úgymond turbózva az Úr jelenlétében, egy extra Pálból, és a szolgálatán keresztül, és ott volt Timóteus meg a többiek, Timóteus barátai, meg Timóteus, és utána átmentek pszichikaiba, és már meg akarták ragadni a proféciát, de nem az igét. Proféciát, és nem az igét. És addig maradt ott a természet fölötti erő, mert a legmagasabb színvonalú levelet írta meg Pál, az efézusi levelet. A efézusi gyülekezethez. Az a legmagasabb színvonalú levél. Azaz kulcs szava, hogy magasság. Minden szellemi áldással megvagytok áldva a mennyekben. Na erre kössé csomót. Hogy ezt hogy kell értelmezni? Hogy kell megvalósítani? Mutasd be! Mutassam be! És ez a levél a legmagasabb színvonalú levél, sőt, a szellemi magasságokra is belelátunk, ugye, hogy milyen hatalmasságok vannak a természet fölötti világban. Beszél a szolgált ajándékok természet fölötti dolgairól. És miért beszélek erről? Azért, mert ez az eklézsia, a mi eklézsiánk, a karizmatikus eklézsia is ugyanúgy profétai szolgálatot kapott, De nagyon fontos, hogy meglássa prioritásaiban, hogy mi az első, és mi nem az első. És hogyha önmagában igét nem emeljük föl természet fölöttivé, akkor lecsúszik az ébredés. Egy pszichikai szintre, aztán meg egy démonikus szintre, és kimozdul a gyertyatartó. Ezért van üzenete az Istennek az, ez a nagy üzenete a gyülekezetnek, én ezt érzem szellememben, egyébként más pásztorral is beszéltem, a krisztológia. A Krisztusról szóló logosz. A Krisztusról szóló ige. Mert ha megerősödsz a Krisztusban, akkor senki nem fog tudni kiszakítani abból a gyökérből. Mert Krisztusban van a gyökerünk. És ha a Krisztussal erősödsz meg, akkor a felkenttel találkozol. És ha a felkent lesz az életedben, akkor a kenettel fogsz újra és újra találkozni. Ezt úgy lehet egyszerűen megfogalmazni. Amivel betöltekezel, azzal van tele a gyomrod meg a szellemed. Tényleg. Ami bemegy a szemedbe, a füledbe egész nap, abba vagy benne. Ami bemegy. Ezért mondja Józsuénak a nagy mentor Mózes, éjjel-nappal az Isten ígéről emlékezzél. Akkor biztos bemész Jordánba. A Jordánon át az új földre. És tényleg ezt csinálta Józsué. Ezt nem tudta adaptálni. Miért? Mert a harmadik generáció már bálványimádó lett. És ez a nagy feladatunk, hogy te megkapsz valamit, akkor mozogj abba a prófétai szóba, mozogj a természet fölöttibe. Ezért mondja Pál, kívánjátok a Szent Szellem ajándékait. Miért? Hogy ne esetnek le a pszichikai szintre, korintusi gyülekezet, mert leesett. Hogy menjenek föl, pedig azt hiszik, hogy ők fönn vannak. Ez komplikált. Ezért mondja, nem tudok szellemit adni nektek. Az eredeti fordítás alapján úgy lehet magyarázni ezt az igét, nem jön ki belőlem szellemi. Csak az üzenet érje meg. És hogyha most évtizedek alatt arra jöttél rá, hogy az Eklézsiában a legtöbb helyen, ahol valóban a Szent Szellem van, hogy térjetek meg üzenetet mond, az azért van, mert a Szent Szellem nem akar tovább menni. Addig, és nem is lehet rá úgymond, nem is kötelezheted a Szent Szellemet, hogy őt más üzenetet mondjon, ha neki ez az akarata, mert Pálon keresztül is ezt mondta a saját gyülekezetének, térjél meg. Térjél észhez, és térjél meg, és szánd oda az életedet. Mert nem akarok veled együtt mozogni, ezt mondja a Szent Szellem. Nem akarok rád ugrani, nem akarok nyelveden keresztül profétálni. Ami nem vagy hajlandó helyreállítani az életedet. Ezért mondja az Efézusi levélben, a Jelenések könyvében Jánoson keresztül a Szent Szellem, ha nem térsz vissza, mert különben kimozdítom a gyertyatartódat. Térj vissza. Tehát mi van a gyertyatartó kimozdítása előtt? Egy lehetőség arra, hogy megtérjünk. És hogyha a megtérésről beszélünk, az természet fölötti. Az természet fölötti a megtérés. Minden egyes megtérésben Isten új kijelentése van. Új dologként szól, új dolgokat szól hozzád Isten. Új formában, új oldalról jelenik meg Isten. Szól a szellemedhez, hogy ő egy természet fölötti lény, és a szellemedet igazítanod kell a természet fölötti lény akaratához. Ez a hitben való megújulás, ez a megtérés, hogy Isten hite jön beléd, képes leszel arra, hogy elváltozz olyanná, amilyen ő. Isten nem csak erkölcsi lényeket teremtett az Eklézsiába, hanem természet fölötti lényeket, akik erkölcsi lényé változnak. Nem az a lényeg, hogy minél szentebbek legyünk, meg minél törvénykezőbb és úgymond szabályrendszerint, szabályt betartók legyünk. Nagyon sok gyülekezetet a szabályaik tartanak meg. És még lehet, hogy el is érnek erkölcsi magasságokat. Még erkölcsösebbek, mint te vagy én. De ha nem tapasztalják meg egy idő után a természet fölöttiben a Szent Szellem munkáját, vissza fognak esni pszichikaiba, és a szabályokat fogják érvényesíteni a prófétai logosz helyett. Ezért kell minden személyt megtanítani arra, hogy újjászülessen, megtérjen, és igével legyen szoros közösségben, és aztán jön erre rá a természet fölötti. Mert a személyisége nem fogja elbírni a természet fölöttivel való találkozást. Maga az Izrael népe 40 éven keresztül a természet fölöttivel találkozott, és olyan csodák voltak, amelyek soha a világon nem történtek. Akkora lehetőség volt nekük. De a személyiségük nem tudta megtartani a természet fölöttit, összeolvadt a személyiségük. Tönkrement, szétzúzódott a személyiségük a hitetlenségbe, a lázadásba, a makacságba. Mert egyszerűen nem tudták befogadni, vagy nem tudtak belemenni a tűzbe, Isten jelenlétébe. De az olyan tűzemberek, mint Mózes, tudják, hogy miről beszélnek, mert megtapasztalták már, bele mertek lépni a tűzbe. És most el fog jönni az a korszak, mikor bele fogunk lépni a tűzbe, mert tudjuk, hogy a szentek nem fognak elégni a tűzben. Ezért mondja a zsidókhoz itt levél, hogy szentség nélkül senki nem látja meg az Urat. Miért? Mert a szentségbe, ha belelépsz Isten megtisztító erejébe, látni fogod az Urat. Ne győzködj embereket, hogy az Úr hogy szeret téged, meg hogy be fog tölteni, hogyha ő nem akar szentségben élni. Mert ez hazugság. Ez önállítás, álmítás. Ez varázslás. Hogy gyere el a gyülekezetbe, és a Szent Szellem majd megérint téged. Hát látod, ki fogja kerülni a Szent Szellem?
És azt fogja mondani neki a Szent Szellem, ha meg is akar érinteni, mint Korintusban, hogy felszínre hozza az is Szent Szellem a bűnöket. Ne ezt mondja Pál a korintusi levélben, hogy bejön közétek egy pogány, és majd a profitai szó által megtér, és földre borul, és Istent imádja. Amen. De kiken keresztül tud létrejönni a Szent Szellemnek ezen munkája? Hát akik szentek. Hát hogy néz az ki, hogy én megítélem a másikat közé, ugyanazt csinálom. A világ két részből áll. Tehát két részből áll a kozmosz, a világ. Látható és láthatatlan. Ebből a világnézetből kell keresztény életet élned. Hogy van láthatatlan és van látható. És itt jön be a differencia, vagy a diffi a gyülekezetekben, hogy valaki mindig a láthatatlanba úszik. A másik meg mindig a láthatóba. És akkor a hitről prédikálunk, akkor a láthatóban szemlél. És amikor a józan dolgokról beszélünk, hogy ha nincs pénzed, akkor menj el dolgozni. Ha nem fizet gyerektartást, akkor térjél meg belőle. Aki nem dolgozik, ne is egyék. Aki másnak vermetás, maga esik bele. Stb. Tehát ezt nem tudom, hogy ott ide, de mindegy. De a lényeg az, hogy mondjuk az okosságokat józanságból, mondjuk ha van pénzed, van ilyen is, van ilyen keresztény is, akinek van pénze, hogy akkor fektess be jó helyre, meg stb. Akkor azt nem érti. Ó, micsoda a gazdagság. Meg van írva, ugye, hogy add el mindenedet. Amikor meg azt mondjuk, hogy amikor meg nincs pénze, akkor meg, és el akarjuk küldeni munkába, hát majd az Úr megáld engem. Tehát ezek a teje feje tetejére állt dolgok. De Isten helyreállít bennünket. Nagy reménységünk van. Tehát az első dolog, a látható, öt érzékszervünkkel tapasztaljuk ezt meg. Ez időből áll, és alárendelt az időnek. Korlátolt a látható világ, a láthatatlanból állt elő, és változás van benne. Tehát úgy változás, hogy nyomorúság változása, az enyészetnek a változása. Minden bomlik, romlik és rohad. Minden. Minden. Azért mondja Jézus, lehet, hogy van nem tudom milyen munkási festményed, de az el fog rohadni. Akármilyen szép. És 600 év múlva azt már senki nem fogja nézni. A másik a láthatatlan világ, ami örökkévaló, halhatatlan, időtlen, változhatatlan. Ez igazából a Krisztus is. Nem tudod függetlenné tenni Krisztust a láthatatlan világtól. Mert fontosnak tartom azt, hogy ezt megjegyezd, hogy te kapcsolódsz a látható világhoz, és kapcsolódsz a láthatatlanhoz. És fontos tudnod, hogy minden, ami látható, a láthatatlanból állt elő. És amikor Jézus meggyógyította ezt a vakot, akkor a láthatatlan világban már meggyógyult ez az ember, csak Jézus megcselekedte azt, amit az Atya is már megcselekedett. A hit az nem teremt. Igen, nem hibáztam. A hit az nem teremt. Az Isten beszéde teremt. És mi nem teremtők vagyunk, hanem teremtett lények, akiken keresztül Isten tud teremteni. Mert ha te abban bízol, hogy majd a hited megtermi a dolgokat, akkor hibázhatsz. Mert az hit az igéből jön. És nem a hitben hiszünk, hanem az igében hiszünk. Ez természet fölötti. Az, hogyha van egy rémád, az természet fölötti. Ne nézd le a kicsi rémádat. Lehet, hogy valakinek az az egy igéje van, hogy ne félj, csak higgy. De az az övé. És mi azt mondanánk, ó, ez is sablonduma, ne félj csak így. Erre Józsué bevitt 3 millió embert ebbe az igéből. És föl van a mennybe. És ha találkozunk majd vele a mennybe, akkor azt hiszem, hogy biztos, hogy kezet fogunk vele. Bár lehet, hogy nem. Lehet, hogy ő fog velünk kezet. Mert hallottam olyat is, hogy ők föntről olyan információ birtokában vannak, hogy mi nekünk nagyobb a hitünk, mint nekik. Ebben a korszakban. Hallottam már ilyet is. Döntsd el, hogy mi van. Nem, itt tudom én, nem voltam még ott. És végezetül pedig egy pár igét mutatok, hogy bejöjjön a természet fölötti az életünkbe. 9-ben van, Máté 9. A legtöbb szent ébredés úgy jött létre, hogy emberek elkezdtek hinni az igében. Egy-két ember. Az megtiltotta a többieket hinni az igében, és Isten elkezdett cselekedni. Én hiszem ezt. Te is hiszed? és azért akarták, hogy cselekedjen Isten természetfeletti módon, hogy megnyilvánuljon, hogy ő Isten. A ambíciójuk tiszta volt. Hát a 12 apostolt akart apostol lenni? Dehogy akart apostol lenni. Egy csődtömeg volt. Tudták magukról, ezt nem tudják megcsinálni. De Isten megmutatta nekik, hogy velük Istennel lehetséges. Senki nem képes Isten szolgálni. Egyébként Isten nem szolgálkat hívott el csak. Először is munkatársakat hívott el, akik szolgálóvá válnak. Ez egy más cím, más kapcsolat. Munkatársakat. Nekünk nem kell megdolgozni az Úrnál. Nekünk nem kell ébredést csinálni. Ez kommunista ideológia. Hogy nekünk csinálni kell valamit. És nagyon sok gyülekezet csinálni akar valamit. Én nem akarok csinálni olyat, amit Isten nem akar csinálni. És hogyha nem lesz soha ébredés, akkor így halok meg, és így megyek el az Úrhoz. Ébredés nélkül, de szeretem az Urat! Kit érdekel az ébredés? Meg azt, hogy a Gát TV mi van? Most poénkodok, most ez poén volt, tehát lehet, hogy furcsa poén, de ezt vedd humornak, hogy ne azzal foglalkozzál, hogy mi folyik körülötted. Hanem azzal foglalkozzál, hogy mi folyik a saját szíved életében. Hogy ne felejj meg másoknak. Nagyon, nagyon erőteljesen Pálnak a szolgálta a Galácia gyülekezethez. Azt mondja, ide figyeljetek, én nem fogok nektek megfelelni. És azt mondja, Isten szolgál nem lennék, ha nektek akarnék tetszeni. Azt mondja, embereknek akarnék tetszeni. És hogyha az embereknek a tanításai is, és az elvárás, az a kép, ahogyan szocializálnak bennünket, hogy milyen egy gyülekezet, rá telepszik egy gyülekezetre, tönkreteszi Isten munkáját, és tönkreteszi azokat az embereket, akik odaszántak, egészségesek, erkölcsös lények, és mégis embereknek akarnak tetszeni. Mert ez ma a sik, vagy a elit, vagy a stílus, hogy ilyen gyülekezetet csináljunk. Nem kellenek rendőrök, nem kellenek ilyen nagyon, nagyon ügyes, aranyos kis uzzák. Nem, nincs szükségünk ilyen emberekre. Ne engedjétek meg magatoknak azt, hogy átalakítson benneteket egy világkorszaknak a stílusa a gyülekezeten belül. Sose azt néztem egy gyülekezetbe, hogy ki hol ül, meg kinek mi az elképzelése. Soha. Amikor fiatal hívő voltam, már akkor láttam ezt az agymosott dolgokat. És kimentünk Kanadába, ott éltünk 2 évig, ugyanezt láttam. Mondom, Istenem, hova jöttem? Hát ugyanezt láttam. Az egész világ ugyanaz, higgyétek el, ugyanaz az egész világ. Minden ugyanúgy van. Csak valakinek több van a zsebükben, valakinek kevesebb van a zsebükben. Hát Jerry Grady elmondta azt, hogy amikor elment a világ bármelyik pontjára, Istennek ugyanazt az üzenetét kellett elmondani a szó szerint. Mindenhol ugyanazt. A sátán a keresztényeknek a vágyait is föl tudja szabadítani. És akkor felszabadítja a vágyaidat, és megmutatja, hogy mit lehet, sőt még megideologizálja az igéből, profi, Jézust ugyanígy akarta becsapni. Hát ha Jézussal így foglalkozott, akkor veled is, velem is így akar majd foglalkozni. Mert ez a kártyája, nem tud mást kihúzni. Az igét félremagyarázza, hogy természet fölötti dolgot cselekedjünk. Mert egy idő után, hogyha valóban Isten keresed, egyszerűen frusztrálni fog már az, hogy Isten bizonyos embereket nem gyógyít majd. Nem azért leszel frusztrált, hogy rajtad keresztül Isten milyen nagy ébredés nem csinált még, hanem a szeretetből, hogy a másik nincs meggyógyulva, és úgy ül melletted. Úgy ül, és nem tudod majd elviselni, hogy ő neki fáj valami. És nem azért akarsz majd csodát tenni, hogy te valakivé váljál, hanem azért, hogy a másik meggyógyuljon. És azért keresed Isten, hogy menj rajtad keresztül Isten szeretete kiáradjon.
Máté 9. Egyébként van egy szó az irgalomra a Bibliában, amely csak Jézusnál jelenik meg. Van egy görög szó. Kimondhatatlan olyan hosszú, és csak Jézusnál jelenik meg. Senkire nem engedte az Úr, hogy ezt a szót használja. A Biblia. Csak Jézusnál. És Jézus irgalomba gyógyított meg rengeteg embert. Nem csak azért, mert az Istennek a katonája volt, és parancsot hajtott végre, hanem mert átérezte a másiknak a fájdalmát. Mondom, a csoda emberközpontú is. De ezt ne értsétek félre. Isten nem humanista. Megyünk tovább. Máté 9. És mikor ezeket mondaná nékik, 18-as verszak, íme egy főember eljött, leborult előtte, mondván, az én leányom éppen most halt meg, de jár, vesd rá a kezedet, és megelevenedik. Ez az ember hit valamiben, nem? Halleluja. Szeretem az ilyen történeteket. Egyszerűen meg kell szeretnetek az ilyen történeteket. Mert ez Isten igébe van benne. Neked akarnod kell, hogy ilyen történjen veled. Hogy találsz egy nyomorult embert végre, hát nem olyan nehéz Bajorországon találni, és ráteszed a kezedet, és meggyógyul. Vagy amikor Jézus nevét használjuk, akkor ott nincs sose az, hogy higgyünk a Jézusnak a nevében.
most ez lehet, hogy furcsának hangzik, hanem előtte van az, hogy mi hiszünk Jézus nevében, ezért alkalmazhatjuk Jézus nevét. De akkor, amikor Jézus nevét használjuk a gyakorlatban, Jézus nem teszi hozzá, ha hiszel Jézus nevében. Fú, ez most lehet, hogy nehéz volt. Miről beszélek? Hogy Jézus soha nem ad feltételt, mikor Jézus nevét használod. Ha ketten vagy három összegyűltük az én nevemben, én ott vagyok. Vagy a János 14 és 16-ban többször használja azt, hogy kérjetek bármit az én nevemben, és az Atya meghallgat. De soha nem teszi azt hozzá, ha erősen hiszel az én nevemben. És ezt tudod, hogy mit jelent szerintem? Szerintem ez azt jelenti, hogy Isten tudja, hogy te hiszel az ő nevében, ezért jogod van használni ezt a nevet, és akkor nem azt a hitet gyakorlod, hogy Jézus neve tényleg Jézus, hanem azt a hitet gyakorlod, hogy neked jogod van, mert a tiéd az a név. És csak használni kell ezt a nevet. És akkor nem kell azon görcsölni, hogy akkor melyik nevet használjam, a Szent Szellem, Isten neve, a Jézus neve. Hogy kell csinálni ezt? Hogy tanították? Jézus nevében. És akkor kimondod ezt, hogy Jézus nevében, és akkor valami történik, valami csoda, vagy valami ákombákom. Nem. Hanem már tudod, hogy hatalmad van arra, hogy Isten fiává váljál, mert Jézus nevében vagy. Mert felszabadította Isten ezt a jogot a számodra, hogy Jézus nevét használd. Tessék? Hát ott tartunk, hogy Jézus nevét te használhatod, jogod van hozzá. És nem kell azon idegeskedni, hogy most akkor jól használod, vagy nem jól használod. Ha hiszel Isten fiában. Ha újjászületté megtértél, és a Szent Szellem beléd költözött, és odaszántad az életedet. Akkor, amikor helyzet van, akkor nem kell azon idegeskedni, hogy most hiszek-e Jézus nevében, vagy jól használom a Jézus nevét. Ő csak egyszerűen azt mondja, betegre teszik kezüket, és meggyógyulnak. Mert hiszik, hogy Jézus neve által tehetik ezt. Mert alap, hogy egy ember, ha amikor megtér, akkor elkezd hinni Jézus nevében. Egyértelmű. Evidens dolog ez. Evidens. Halleluja. Megyünk a Jairushoz. És felkelt Jézus, követte őt tanítványával együtt. És íme egy asszony, aki 12 év óta a vérfolyásban szenved, ugye, elkezdett hátulról, ugye, nyomulni. Aztán meggyógyította az úrőt, és a 23-as verszak, és Jézus a főember házához érvén, látván a sípolókat és a tolongos okaságokat. Sípoltak az asszonyok, annyira idegesek voltak. Amikor egy asszony fájdalmomban van, és akkor tényleg valóban sikít hozhat megtöretéstől. És menjetek el innen, mert a leányzó nem halt meg, hanem alszik. És kinevették őt idáig. Mi történik itt Jézusnál? Hogy átlátott a láthatóból a láthatatlanba. És ezt meg is vallotta. És ezért őt kinevették. De nem engedett a nevetésnek, a hitetlenségnek és a racionalizmusnak. Így gyógyította meg ezt az embert, ezt a kislányt. És nem gyógyult volna meg a kislány, ha nincs egy ember ott azon a helyen, abban az időpontban, aki mer Istenben lenni, és átlátni egy ilyen nehéz szituációban. Előtte kiárad belőle az erő. Tudjátok, meggyógyul az a vérfolyásos asszony. Ezt az erő megnyilvánulást az asszony kezdeményezte, az asszony hite kezdeményezte, azáltal, hogy elhitte, hogy Jézus egy természet fölötti lény. És amikor találkozik ezzel az emberrel, vagy megérinti a természet fölöttit, akkor kiárad a természet fölötti. És ez a mai napig így van. Amikor megérinted Isten fiának a szavát, akkor kiárad a természet fölötti. És nem számít az, hogy nincs itt Jézus testben, az számít, hogy az igében hiszel vagy nem. Mert az Isten igéje, a Biblia szava, egyenértékű Jézus Krisztusnak a dicsőségével. Ezért kell hitről prédikálni. Egész évben. Tanítani az embereket, hogy az ige működik. Mert az ördög ezt ássa alá a gyülekezetekben. Hát nem annyira működik az ige. És a Calvin tanítása óta, pedig reformációt hoztak létre, az embereket megtanították arra, hogy Isten létezik, de nem képes beavatkozni a természetes létbe. Isten létezik, hihetsz abban, hogy Isten van, de már nem képes arra, hogy megváltoztassa a természet fölötti dolgokat, a természetes dolgokat. És ez hozza létre, és ezt rombolja le a karizmatikus eklézsia, hogy működik Isten természet fölötti módon is. És ezért lesz célpontjává, mert már régesség célpontja a megfulladt ébredés, ezért lesz célpontjává a sátánnak a karizmatikus eklézsia, mert szükség, hogy egy természet fölötti lényből csináljon Antikrisztust, aki újjá volt születve. És értsen a természet fölöttihez. Mert az okkultisták igazából másolnak. Tehát az okkult erő, az másoló erő. Ezt onnan tudom bebizonyítani, hogy például Mózesnél mindig másolták Isten csodáit. Tehát Isten mindig egy lépéssel előrébb tart. mert Isten királysága nyomul előre erőszakkal. És az ördög az mindig másol. Ő mindig második. Isten mindig első. Csak azt tanítja nekünk, hogy ő az első, mi meg a másodikok vagyunk. Nem igaz. Mert a Szent Szellem ereje hatalmasabb, mint a sátán ereje. És Istennél előbb volt természet fölöttük, mint a sátánnál. És mindig másolja az újat a sátán. És van egy nagyon nagy trükkje. Mielőtt jönne az új bor, ő látni fogja, honnan látja, hogy jön az új bor. Fog jönni, nem minden tudó, nem mindenható, és nem mindent jelen való. Honnan tudja? Úgy, hogy a démonok, a fejedelmek jelenteni fogják, hogy vannak személyek egy adott térségben, ahol folyamatos ima, közbenjárás, imádat folyik. Tehát a sátán az érti a szellemvilágot, és tudja jól, hogy minek mi a következménye. Hát tudja jól, ha valaki odaszállják az Úrhoz magukat, és kérik az Istent, hogy avatkozzon be a természetes világba, ott Isten be fog avatkozni, ha jogszerűen csinálják. És ő informálva van a démonoktól és az angyaloktól. Tehát amikor például összejönnek testvérek vagy szolgálók, és az úr vezetésében, és kérik az Urat, hogy történjen változás az adott térségben, és valóban Isten erre reagál, és a Szent Szellemet küldi, akkor erről fog tudni a természetfölötti világ is. És nekik jelentinük kell a fölsőbb rétegnek, tehát a bizonyos hatalmasságuknak, hogy mi történik a gyülekezetekben. Mert az ördögnek nem csak a világ a célpontja, hanem a gyülekezetek. Ezért van az, hogyha van egy elhívott, vagy vannak elhívottak egy adott helyen, összejönnek, nekik teljesen egységre kell jutniuk, mert Isten egyévé kell, hogy fejlessze őket, szerkessze őket, hogy a kenet megmaradjon. Mert a kenetet nem csak megszerezni kell, hanem megtartani is. És az sokkal nehezebb. Éveken keresztül együtt dolgozni, együtt munkálkodni, egy szívvel, egy lélekkel, egy céllal. Ha erre megtanítod a gyülekezetet, akkor lehet valami pár éven keresztül. Aztán megint nehézségek lesznek, mert hullámzik, hogy minden gyülekezet hullámzik. Sőt, Isten meg is engedi, hogy hullámozzon, míg azt is megengedheti egy gyülekezet, hogy szakadás legyen. Hogy kipróbáltak, nyilvánvalókká legyenek. Ezt mondja Pál. És nem volt ideges, hogy négy felé szakadt a gyülekezete. Miért? Mert ő nem volt 21. századi sikerprédikátor. Őt nem érdekelte. Ha kellett, egyedül lakott egy szobába. Hol érdekelte? Érdekelte őt, hogy neki nincs luxus apartmanja, nem tudom milyen. Ő megcsinálta a munkát. Letette az asztalra, amit le kell tenni. Ő mindig el akart menni egyébként előbb. Csak mindig visszatartotta őt az úr. Olyan volt, mint Illés. Meg a többiek. Ugye? Ma erről van szó. Tehát az történik itt, hogy a Jairus látja Jézus természet fölötti módon, hogy él. És úgy nevezi, hogy alszik. Tessék? A kislányt. Igen. Ugyanezt csinálta Lázárnál is. Ő már előbb látta a természet fölöttit, ő már látta szellemben, hogy Lázárral beszél, vacsorál, és látta a következő éveket, mert az atya megengedte. Miért? Azért, mert nem engedett a természetes világnak a nyomásának, az öt érzékszervének. Menjünk a Márk... Ezzel zárjuk. Márk 9. És mikor a tanítványokhoz ment, sokasságot látott, és körülöttük, és írástudókat, akik azokkal versengtek vala. Tehát a tanítványok kikkel versengtek, kikkel vitatkoztak? A írástudókkal, a farizeusokkal. Ez ugyanezt történik ma az eklézsiában, a versengés, vitatkozás. És jön Jézus, és helyre teszi a dolgokat. És az egész sokaság meglátván őt, azonnal elálmélkodott, és hozzá sietvén köszöntette őt. Ő pedig megkérdezte a írástudókat, mit versengtek ezekkel? És felelvén egy a sokaságból mondta, Mester, ide hoztam hozzád az én fiamat, akiben néma démon van. És ahol csak előfogja, szaggatja őt, ő pedig tajtékot túr, fogát csikorgatja, elfonnyad. Mondám, hát a tanítványaidnak űzzék már ki azt a démont, de nem tudták. Ő pedig felelvén néki mondta, ó, hitetlen nemzetség, meddig leszek még veletek, meddig szenvedlek még titeket, hozzátok őt hozzám. 23-as verszak. Jézus pedig mondaná neki, ha hiheted azt, minden lehetséges a hívőnek. A gyermek atya pedig azonnal kiáltván, könyhullatással mondta, hiszek Uram, légy segítségül az én hitetlenségemnek. Jézus pedig, mikor látta valahogy a sokaság még inkább összetódult, megdorgálta a tisztátalan démont, és azt mondta neki, te néma, siket démon, én parancsolom neked, menj ki belőle, és többé belé ne menjél. És erős kiáltás és szaggatás között kiment. Az pedig olyan lett, mint egy halott. Annyira, hogy sokan azt mondták, meghalt. Már megint. Jézus pedig, ez a szkeptikus erő, ez mindenhol ott van, még amikor csoda van akkor is. Jézus pedig megfogván kezét, fölemelte, fölkelt.
Mikor pedig bement vala a házba, a tanítványai megkérdezték őt külön, hát mi miért nem tudtuk kiűzni azt. Ő pedig azt mondta nekik, ez a faj semmivel nem lehet kiűzni, csupán könyörgéssel és böjtel. Amen. Most a természet fölötti témakörrel, ugye, témakörnél vagyunk, és ebből az aspektusból nézzük meg ezt. És ez van ma az Eklézsiában. Három történeti elemre, mozaikra akarom felhívni a figyelmeteket. Az első, a farizeusok, a tanítványok vitatkoznak. A sikertelenségükön. Okoskodás. Tehát az első volt az, hogy a vitatkozás a természet felettiről, hogy miért nem működik a természet feletti. A második, hogy Jézus elmondja, hogy hitetlenség milyen közeget hoz az egész generációra. A harmadik pedig, és azt mondja, hogy ezt nem bírom elviselni. A harmadik pedig, hogy Jézus elmondja, hogy a férfinek, hogy Istennél minden lehetséges. Na most mi ebből a réma? Az a réma számomra, hogy azért, mert valakik nem tudnak kiűzni démonokat, vagy nem történik csoda embereken keresztül, ez nem jelenti azt, hogy Istennél nem lehetséges a csoda. Ez nagyon fontos. Tehát, ha mi egyetlen egy démon nem tudunk kiűzni ebbe a gyülekezetbe, annyira analfabéták vagyunk, és hitetlenek, akkor is Istennél lehetséges, hogy kimenjen a démon. És akkor nem azt kell csinálni, hogy vitatkozunk, és keressük a racionális elménkkel, hogy miért nem ment ki a démon, hanem azt kell mondani, ahogy előző héten már mondtam nektek, ne okoskodjunk, nem mondjuk azt, hogy mindenhez értünk, mondjuk azt, nem tudom, de Istennél lehetséges. És mit jelent ez a szó, hogy Istennél minden lehetséges? Felolvasom. Ha hiheted azt, minden lehetséges a hívőnek. Mi az, ami megnyitja a lehetetlent? A hit! A hit! Megnyitja! Kulcsot ad a kezünkbe! A hit! Ma van egy ilyen irányzat, hogy Isten szuverén, és nem akar beavatkozni, csak ha akar az Eklézsiába. Csak ez nem igaz teljesen. Mert ha hiszük Isten akaratába, akkor be fog avatkozni. Most tudnám ezt igével bizonyítani, de most nem akarom, majd jövő héten. Tehát nem akarok abba az irányba menni, majd jövő héten. És visszatér a történetre. Oda megy ez az ember, aki azt mondja, hogy légy segítségül a hitetlenségemen. És ez megnyitja a hit csodatévő erejét a család számára, és mi számunkra is. Ezt tudod, mit jelent? Ha azt mondjuk, Uram, segíts hinni, hogy természetfölötti dolgok történjenek, Isten fog tenni természetfölötti dolgokat. Csak azt kell mondanunk, Uram, kell. Ha hitetlen vagyok, akkor segíts rajtam, Uram. De kell. És nem mondd azt, hogy hívő vagy, ha nem vagy hívő. És Isten megnyitja a természetfölötti. Csak mondd azt, lehet, hogy hitetlen vagyok, de kell, Uram, a csoda. Mert Jézus a csoda. Ez nagyon fontos, hogy mi nem a csodákban hiszünk önmagában, hanem a Krisztusban hiszünk. Mert minden csodának azért van isteni forrása, mert Istenből ered. Tehát a létünk, a mi létünk is Istenből ered. Ezért, hogyha Istenben vagy, Istenét fogsz vágy, Istenhez fogsz vágyni. És amikor Krisztushoz vágysz, akkor nem fogsz tudni, ha tudod, hogy ő kicsoda, olyat imád mondani, amire ő nem képes. Ha Krisztusban hiszel, mint szabadító, akkor nem fog idejönni, mint béna Jézus. Nem fog bejönni tolókocsiba. Hanem dicsőségben akar bejönni. Hidd el! Hanem dicsőséggel van fölruházva. És ahol Jézus jelenik meg, ott gyerek és csodák vannak, mert nem bír máshogy csinálni. Lehet, hogy eljön majd hozzánk, és haptizik egy nagyot, és mindenki meggyógyul a gyülekezetben. Mert akkor kijön a lehellet belőle, akkor ott meggyógyulunk. Mert Isten lehellete jön ki belőle. Nem úgy, mint belőlem. Halleluja. És az a neve, hogy szabadító. És akkor Jézushoz imádkozunk, hogy Názáreti, jöjjél el a gyülekezetbe, akkor a szabadító fog eljönni. És űzni fogja a démonokat. Ez a mestersége. És meg, ő természet fölötti, ő lény. És a csodákban te ne abban higgyél, hogy majd valami megjelenik, és valami buherálja a dolgokat, hanem Isten fiában higgyél. Ma erről szólt, vagy próbáltam erről makogni. Halleluja. És mit mond itt az ige? Azt mondja, hogy ha lehetséges, nincs ilyen. Ha hiheted, ez a ha szó nem ott van, ha lehetséges, hanem ha hiszel, akkor van lehetség. Még egyszer. Nem, a ha az nem a lehetséges előtt van, hanem a hit előtt van a feltételként. Tehát ahol nincs hit, ott nem mondjál ha, ott mondhatsz hát, ha lehetséges. Nem, ha hiszel, akkor minden lehetséges.
Tehát a hát tedd be a hited mellé. És ne Isten mellé tedd be. Ha Istennek lehetséges. Mert Istennek minden lehetséges. Ha hiszel. De a ha az nem a lehetségesnél van, hanem nálad. És nem Istennél van a ha. Isten nem ha házik. Hát ha meg tudom csinálni. Nincs ha Istennél. Istennél van. Minden van. Nincs idő. Ő a vagyok. Majd jövő héten erről, bővebben. És Jézus is a vagyok. Azt mondja az ige. Ha hiheted, minden lehetséges a hívőnek. Halleluja. Te hívő vagy? Én hívő vagyok? Kinek lehetséges? A hívőnek. Hívő vagy? Vagy mi vagy? Halleluja. És képzeljétek el, hogy az eredetiben, ennél az igénél, hogy minden lehetséges, a lehetséges szó egy dünatosz nevű görög szó. Dünatosz. Dünatosz. És ez a dünatosz, ez ebből ered a dynamis. Dünatosz, dynamis. És mi a dynamis jelentése? Erő. Hatalom. Az Úrnak a munkáját jelzi ez a szó az Új Szövetségben. Illetve a Szeptuagintában, az Ószövetségben, a görög fordításban. Tehát a dynatosz az a lehetséges. Képzeld el, a görögben. Krisztián nézi. Halleluja. Tehát a dynatosz szó van ott. Ez miért fontos? Mert nem a lehetséges szó van ott, hanem az erő szó van ott. És úgy lehet magyarázó fordításba csinálni ezt az egész igerészt, hogy Istennél, az isteni erőnél minden lehetséges. Tehát a hit mit szabadít föl? Dünatoszt. Isten erejét. És ez a komoly, hogy a csodának az alapja nem te és én vagyok, hanem Isten ereje. És amikor ebből kimész, ebből az alapból, hogy Isten ereje hozza létre a csodát, és te akarsz létrehozni csodát, akkor átmész egy illegális pozícióba. Hogyan lehet megőrizni magadat? Hogyan tudod a határokat megtartani? Jó kérdés. Úgy, hogy hit által akarsz cselekedni. Mert a hit, az isteni hit, az garancia arra, hogy isteni lesz az a dolog. És hogyha megérted, hogy mi a feltételezés és a hit közötti különbség, akkor rájössz arra, hogy hitben vagy, és Isten akaratában vagy, vagy nem vagy Isten akaratában. A Róma 4-ben, meg a Zsidó 11-ben is Ábrahámról van szó. És azt mondja az ige róla, hogy úgy gondolkozott Ábrahám, hogy Isten a halálból képes föltámasztani az ő fiát, amiért is őt példaképpen visszanyerte. És ez az összefüggés Ábrahámot annyira begújította, hogy így kezdett el gondolkodni. Hogy Istennél semmi sem lehetetlen. És amikor belépsz ebbe a gondolkozás módba, ebbe a metodikába, ebbe az összefüggésbe, akkor elkezdődik a csoda az életedben. Ez lehet anyagi, ez lehet szociális, lehet fizikai, fiziológiai csoda. Mert csodának is van fokozata. Van általános csoda, van nagy megacsoda, és van különleges csoda. Ami nem mindig történik meg, egy-egy esetben. De van általános csoda is. Jézus mozgott mindegyikben, messiási csodában, és általános csodában is. Mert az, hogy meggyógyított egy vakbelet, meg meggyógyított egy nem tudom milyen vérkép problémás embert, az általános csoda volt. De volt ezen kívül messiási csoda. És a rabbik tudtak gyógyítani általános csodát. De messiási csodát nem tudták megcsinálni. Egyébként a messiási csoda, ugye, a vak, a süket és a leprás csodája, ez mind szellemi értelme és üzenet, profétikus üzenet. Ez mind a három. És itt ugyanúgy a dünatos szó, az a képes, látod a képes, halálból képes. Mire teszi a hangsúlyt? A gondolatát, hogy nem ő képes Ábrahám, hanem Isten képes. Mondjuk együtt, Isten képes. Isten képes, 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 képes. Képes, képes, képes. Maga a dynamis, az képesít bennünket. Nagyon jó ez a szó. Képes, tehát egy vizualizációt is mutat, ez a magyar szó, de képesít is. Tehát a képesítés is ebből a szóból van. Dicsőség az Úrnak. Tehát ez szinte profitai szó, ez a magyar szó. Képes, képet ad az Úr, kit képét, és azt képes ő megcsinálni. Képzeljétek el, hogy az üdvösség is igazából, maga az üdvösség is egy csoda, egy természet fölötti csoda. És ebből kell neked kiindulnod. Ebből kell, mert te ezáltal képes vagy a csodákat megélni az életedben, mert üdvösséged van. Tehát azt senki nem mondja, hogy az üdvösség az egy természetes dolog. Nem, az természet fölötti. Én nem tudom, mi van a Máté 19-ben, mi megnézem, hogy melyik igét írtam ki, így hirtelen. Ja igen, az üdvösségről van szó, hogy a tanítványok idegesek, hogy azt mondja Jézus, hogy a gazdag nehezen megy be a mennyek királyságába. És akkor mondja azt, hogy Jézus pedig rájuk tekintvén azt mondja 19-26-ban, embereknél ez lehetetlen, de Istennél minden lehetséges. Amen. Amen. Itt a vége az üzenetnek. Tehát Isten képes arra, hogy üdvösséget adjon neked, képes lett arra, akkor képes lesz arra is, hogy tovább cselekedjen csodákat az életedben. Mert az a legnagyobb feladata volt az Úrnak, hogy téged megtérítsen, hidd el. És ezután már minden könnyebb lesz neki. Mert már hited van. Mert hited van. Mert a hívők képesek a csodára. Amen. Halleluja. Ez a lehetséges.